Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. részének 27. verséből. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Kedves testvérek, hadd kezdjem egy egészen személyes kérdéssel. Mit látsz magad körül? Mármint túl a fizikai valóságon, mit látsz? Mi az, ami magára vonja a tekintetedet? Mi az, ami körbevesz téged? Azért kell, hogy elidőzzünk itt az ige hirdetésünk elején ennél a kérdésnél, mert hogy a felolvasott igénk Mózesről szólt. Mózesről mondta azt az ige, hogy hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. És felolvastuk ezt az igét Mózesről, illetve a lekcióban hallottunk az első pünkös történetéről. Az első pünkös kapcsán pedig a tanítványokat néztük meg. És arra hívlak most titeket, hogy lépjünk oda Mózes és a tanítványok mellé ezen a mai délelőttön. És velük együtt nézzük meg, hogy mi lehet a válaszunk a kérdésre. Mi az, ami körbevesz? Mi az, ami körbevette őket, és mi az, ami körbevesz minket? Mert hogy el fogunk jutni egészen odáig, hogy Mózesről azt mondja az igénk, hogy Mózes olyan volt, mint aki látja a láthatatlant. Mi az, hogy látni a láthatatlant? Először tehát azt nézzük meg, hogy hogyan lehet a láthatókra nézni. Mózes második könyvéből tudjuk, hogy Mózes felnőtt az egyiptomi fáraó udvarában, mert hogy a szülei hitből döntést hoztak, nem akarták, hogy a törvény következtében Mózes meghaljon, hanem rejtegették őt, és amíg a népe rabszolgaságban volt, addig ő felnőtt az egyiptomi fáraó udvarában. Majd egy adott ponton el kellett onnan menekülnie. És erről írja azt az igénk, hogy Mózes hit által hagyta el Egyiptomot. Mégis miért lehet hit a menekülésben? Azért, mert Mózes kész volt kimenni a pusztába. Kész volt elmenni az ismeretlenbe. Oda, ahol nincsen senkije. Oda, ahol nem számít, hogy hol nőtt fel. Azért, mert kiállt az népe egyik tagjáért. Vajon mi történt volna, hogyha Mózes azt nézi, ami a szem előtt van? Akkor valószínűleg megpróbál visszaélni a rangjával, valahogy eltusolni az ügyet, amiért menekülnie kellett, hogy békében élhessen tovább. Vagy amikor később Isten elhívja, hogy visszatérjen Egyiptomba, tekinthetett volna a fáraó hatalmára, a harci erejére, hiszen ismerte őt közelről, ott nőtt fel a fáraó udvarában. Tekinthetett volna a földi hatalomra, arra a fáraóra, akinek egy egész ország engedelmeskedett, és újra elfuthatott volna, vissza a saját sátrába, ott legalább volt békessége. Mert hogy a körülmények Mózes életében egész végig, különösen akkor, amikor vissza kellett mennie a fáraóhoz Egyiptomba, pontosan arról beszéltek, hogy ő jelentéktelen, hogy neki nincsen semmije, hogy félnie és rettegnie kell, hogy esélytelen az, amire az Isten kiválasztotta őt. Ezt láthatta tehát Mózes, hogyha azt nézte, ami a szeme előtt van, kilátástalanságot, reménytelenséget és a biztos halált. És ez a fajta fenyegetettség nem állt távol az apostoloktól sem, akik még éppen pünkösd előtt, mielőtt kitöltetik a Szentlélek, összegyűltek. Jézus már felment a mennybe, megígérte a Szent Lelket, de az a lélek még nem jött el. Ők pedig összegyűlnek, és azt olvassuk, hogy imádkoznak. Viszont azt is tudjuk a történtekből, hogy Jézust bűnözőként ítélték el. A zsidók üldözték őt, hiszen a vallásuk felforgatóját látták benne. Így tehát az ő követőire mi várhatott? Nem sok jó. A követőinek sem mutatott jobb kilátásokat a helyzet. És ott vannak ezek a tanítványok annak a hullámzásában, amiről néhány héttel ezelőtt az igehirdetésben is volt szó, hogy Jézus velük van, majd meghal, teljes kilátástalanságot hagyva a szívükben maga után. Majd örülhetnek a feltámadásának, és Jézus ismét elmegy tőlük. Elmegy a mennybe, és bár megígéri, hogy elküldi a Szent Lelket, de amikor ezek a tanítványok újra összegyűlnek, akkor ez még nem következett be. Mit láttak volna tehát a tanítványok, hogyha azt néztik volna, ami a szemük előtt van? Azt, hogy megint egyedül maradtak. A mester megint otthagyta őket. Kitartanak és imádkoznak, de vajon meddig tart a lelkesedésük? Jézus nem mondta meg, mikor küldi el a lelket, nem mondta, hogy hogy néz ki, hogy hogy fog eljönni, nem mondta, hogy mit fog csinálni, nem mondta azt sem, hogy miről ismerik fel egyáltalán. És ott van ennek a bizonytalansága, ami, hogyha csak azt nézték volna a szemük előtt van, akkor felőrölhette volna őket. Felőrölhette volna őket a várakozás kilátástalansága. És ezek a benyomások talán számunkra sem ismeretlenek, és itt érünk el saját magunkhoz. Mit látunk mi, hogyha azt nézzük, ami a szemünk előtt van? Talán terveket. Vannak egyéni és közös céljaink. Megyünk valamilyen irányba, egyenként és közösségként is. És időről időre ezeket a terveket átírják világtörténeti események, vagy átírja a személyes életünk egy-egy váratlan helyzete, talán tragédiája. Hogyha körbenézünk, akkor egyszerre élhetjük meg annak a szépségét, hogy van életünk, hogy van egy teremtett világ, amiben az Isten belehelyezett minket. Megélhetjük annak az örömét, hogy életet kaptunk Istentől, az imént a keresztelőben az élet ajándékát ünnepeltük. Ezt is látjuk, hogyha azt nézzük, ami a szemünk előtt van. De ezzel együtt, vagy emellett nem mehetünk el, annak a feszültsége mellett sem, hogy egyre nyomasztóbb teherként helyezedik ránk a teremtett világunknak az állapota, a társadalmunk megfáradtsága, vagy a személyes fáradtságunk, a személyes kimerültségünk. Ezt látjuk tehát, hogyha arra tekintünk mi, ami a szemünk előtt van. Láttuk, hogy mit láthatott volna Mózes, hogyha csak azt nézi, ami a szem előtt van, hogy mit láttak a tanítványok, hogyha azt nézték, ami a szemük előtt van, és itt van előttünk a saját életünk, ami körbevesz minket. Viszont nem itt ér véget a történet. Ugyanis az ige folytatódik, azt írja, Mózes kitartott, mint aki látja a láthatatlant. És ezért most azt nézzük meg, hogy mit jelenthet látni a láthatatlant. Hogyan volt ebben jelen Mózes, az apostolok, és mi az, amit üzenes számunkra így pünkösd ünnepén. Hogyan látta tehát Mózes a láthatatlant? Mózes szemben áll a fáraó hatalmával, és valamiért tud cselekedni. Mégis miért? Azért, mert Isten indítja őt útnak. Az egész életét átszövi a születésétől fogva, már akkor csodálatos módon menekül meg, és az egész életét átszövi az, hogy Isten ígéretet ad neki, és ezt az ígéretet így vagy úgy, de keresztül viszi és betartja. Máshogy fordítva az alapigénket, úgy is mondhatnánk, hogy Mózes kitartott, mint aki látja őt, aki nem látható. A hitének a kulcsa tehát az volt, hogy tudott Istenre tekinteni, aki nem látható, de mégis jelenlevő valóság. És később tudott így az ő nevében cselekedni. Megismerte valamilyennek az Istent, kapcsolatba került vele, és ebből a kapcsolatból születhetett a cselekvése. Ahogyan így látta az Istent, egészen közelről, egészen személyesen, talán mondhatnánk így, hogy intim kapcsolatban volt az Istennel, és ebből az ismeretből tudott tovább menni. Mert hogy ahogyan így látta az Istent, megélhette azt, hogy az Isten hatalma elnyel mindent, ami nyomasztó valóságként körbevenni őt. Elnyel minden félelmet, minden veszélyt, ami körbevesz. Viszont ez nem azt jelenti, hogy soha egyetlen percig ne lettek volna kérdései, hogy ne kételkedett volna. Ezt is leírja több helyen a Biblia. Viszont ezekkel a kérdésekkel tudott az Istenhez menni, és ahogyan az Istenhez ment, az Isten újra és újra magára emelte a tekintetét. Mégis hogyan lehetséges ez, adódhat a kérdés, mert hogy talán ez elkezd egyre vonzóbbá válni, ahogy hallgatjuk, hogy a körülmények ellenére az Istenben bízni, hát mégis hogyan lehetséges ez? Nagyon egyszerű a válasz rá, hittel. Mózes egyedül hit által tudott így élni. Mégpedig azért, mert hogy a hit felül tud írni, felül tud kerekedni mindent. felülkerekedik mindazon, amit az érzékeinkkel felfognánk. És Mózes így tudta az Istennek a rejtett dolgait szemlélni, amit a szem nem foghat fel. Az ő hatalmát, igazságát és szeretetét. És így tudott hitből mozdulni. És ahogyan megnézzük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, az egész fejezet hit hősökről beszél. Felsorolja, hogy az Ószövetség hogyan van tele olyan emberekkel, akiknek csak egy ígéretük volt, és hogyan tudtak így bízni az Istenben. És a Biblia gondolkodásához alapvetően ez nagyon közel áll, hogy példákat, a hithősök, az elődök példáját állítja az aktuális kor elé. Így ezek a hithősök ott voltak az első gyülekezetnek, a tanítványoknak, az apostoloknak, és így vannak előttünk is. Így tehát lépjünk tovább most az apostolokra. Az első pünköstkor ugyanis valami hasonló történik, mint amit Mózes életén keresztül látunk. Amikor együtt voltak ezek a tanítványok, látjuk, hogy minden okuk meg lett volna szorongani és félni. Viszont nem a szorongásnak és a kétségbeesésnek adtak teret, hanem azt olvassuk, hogy egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak. Vagyis ahhoz fordultak, akitől a segítséget és a folytatást várták. És ebbe lép be az Isten a szent lelkével, elsöprő erővel. És ennek lesznek látható jelei. Viszont a döntő változás nem a látható jelekben van, hanem a tanítványok szívében megy végbe, és így lesznek tanítványokból apostolok, küldöttek, akik utána viszik tovább az örömhírt. Innentől kezdve lesznek képesek Krisztusra, nem csak mint meghaltra és feltámadottra, hanem mint győztesre, mint győztes úrra tekinteni, aki dicsőségesen feltámadt és felment a mennybe, és innentől uralkodik. És úgy uralkodik, hogy jelenvaló valóságként ott van az ő életükben, és ott van a mi életünkben is a mai napig. Testvérek, a pünkösd arról szól, hogy eljött a Szentlélek, és meggyőz minket ennek a valóságáról. Meggyőz annak a valóságáról, hogy győztes urunk van, akiben bízhatunk. Ezt a diadalmas urat hirdetjük a mai napig. Ezt a diadalmas urat hirdethetjük mi is tovább, ha már ismerjük. És az ő megismerésére hív minket az igénk. Hogyan látták meg tehát az apostolok azt, ami nem látható? Úgy, hogy lépésről lépésre bomlott ki előttük, hogy kicsoda a Szentlélek. János evangéliuma arról ír, hogy Jézus már az életében elkezdte nekik mondani azt, hogy majd el fog jönni a Szentlélek. Bemutatja nekik, hogy majd amikor ott lesz, akkor készen álljanak rá. Elmondja azt, hogy kicsoda ő, hogy mit fog tenni. Hogy majd, amikor eljön, akkor ne legyen több kétség. Calvin úgy fogalmaz a Szentlélekről, hogy a Szentlélek kötelék, amellyel Krisztus ténylegesen magához kapcsol minket. A Szentlélek kötelék, és Krisztus vele kapcsol magához minket. Ez történt ott az apostolokkal. És így többé nem a zsidóktól való félelem, nem a szomorúság volt az, ami dominált az életükben, hanem az erő és a bátorság, ami egészen odáig formálódott bennük, hogy olyannyira bátor hitvallókká lettek, hogy majd készek lettek az életüket is adni az evangélium ügyéért. És itt érünk el, testvérek, a saját életünkhöz. Mert hogy látjuk, hogy hogyan nézett ki Mózes életében látni a nem láthatót, hogy hogyan tekintettek a tanítványok arra, ami nem látható. És mi már úgy vagyunk itt, mint akik ismerjük mindezeknek a történetét. És úgy vagyunk itt, mint akik hallhatjuk. Egészen személyesen szól számodra is, testvérem, hogy mindez valóság lehet a te életedben is. A Szentlélek ajándéka valóságos. Valóságos lehetőség, és beleérve válik egészen megérhetővé a nem láthatóval, az élő Istennel való kapcsolat. És ez az az igazság, hogy tűnhet távolinak és elérhetetlennek, de nem az, testvérek. Egyáltalán nem elérhetetlen, nem távol, és nem csak ködös utalásokról van itt szó, hanem valóságos megtapasztalásról. Mert hogy láttuk Mózes életében, hogy csupán arra van szükség, hogy kapcsolatban legyünk az Istennel, és itt a csupán az talán néhányakban kelthet felhördülést, hogy csak csupán arról beszélek, hogy valaki olyannal legyen kapcsolatunk, akit nem is látunk. Testvérek, arról van szó, hogy a Szentlélek titka, nem tudjuk megmagyarázni, nincsen rá képlet, nem tudok 5 pontos útmutatót adni, hogy hogyan érhetjük el azt, hogy higgyünk. Azt viszont tudjuk, hogy lehet kérni a Szentlelket, hogy lehet imádságban az Istenhez fordulni, és ő adja ajándékként a hitet. És ez az a hit, ami, hogyha a miénk, akkor a római levéllel együtt mi is vallhatjuk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mivel Jézus már elvégezte a megváltásunkat, valóban hittel vele élve Isten fiainak neveztetünk. Ez a mi győzelmes hitünk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És hogy mit jelent ez a személyes életünkre nézve? Azt, hogy a Szentlélekben a nem látható Isten egészen közel jött hozzánk, testvérek. Egészen közel jött hozzád is, és veled van. És nem tudom, hogy ki miből érkezett. Nem tudom, hogy ezeket hallva milyen gátak emelkednek talán bennünk, vagy milyen fájdalmak kerülnek elő. Talán olyan elképzelhetetlen az, hogy lehet még öröm. Talán olyan elképzelhetetlen az, hogy lehet valós biztonság az életünkben. A bukásaink, a hibáink, a bűneink sokszor annyira távol tudnak ennek a valóságától lökni. Viszont az a helyzet, hogy amikor ezekre tekintünk, akkor egyedül maradunk és elszigetelődünk, és nem ilyen urunk van. Nem olyan urunk van, aki elszigetelődésre hív minket, hanem olyan, aki szeretne ebbe belépni. Olyan urunk van, testvérek, aki melléd lép ezekben, melléd lép a magányodba, melléd lép az egyedül létedbe. Abba az élethelyzetbe, amit talán senkinek nem mersz, vagy nem akarsz elmondani, vagy még nem vagy rá készen, halld az örömhírt, hogy az Isten tudja ezt. És az az igazság, hogy arra hív, hogy lépjünk ki ezzel a világosságba, hogy ne egyedül éljünk, és ne egyedül hordozzuk a terheinket. Valaki ezt egyszer úgy fogalmazta meg, hogy mielőtt az emberekkel néznénk szembe, az Istennel kell szembenéznünk. És ebben a szembenézésben lehet leleplezés, de ebben a szembenézésben van új kezdet. Ezt imádkoztuk az úrvacsorai imádságban, és ezt fogjuk hamarosan ünnepelni. Az új kezdet lehetőségét, a megújulás lehetőségét. Mert hogy Krisztusban többé nem vagyunk egyedül. Ő már elhordozta a fájdalmat, és így lép mellénk ebben. Napóleonról jegyezték fel azt, hogy jelentős ütközetek előtt, illetve olyan ütközetek előtt, aminek a kimenetele nem volt túl biztos, összegyűjtötte a parancsnokait, magához hívta őket, és egyenként találkozott velük. Kiállt a sátra elé, legalábbis a jámbor legendák, vagy a jámbor hagyomány így szól róla. Kiállt a sátra elé, egyesével elé jöttek a parancsnokai, és csak annyit csinált, hogy mindegyikkel kezet rázott, és a szemükbe nézett. Gondoljuk el, hogy ezek a katonák utána hogy mentek a csatába? Abba a csatába, ami kilátástalannak tűnt. Hogyha a legfőbb parancsnokuk személyesen köszöntötte őket, és személyesen indította őket útnak. Testvérek, valami hasonló személyességről van szó akkor, amikor arról beszélünk, hogy a Szentlélek Isten itt van velünk. Az Isten magához hív. Csak az a különbség, hogy velünk is jön a csatába. Ez tehát az a személyesség, amit ígér nekünk a Szentlélek, ez az, amire hív, hogy tekintsünk a nem látható Istenre, a körülményeink ellenére, vagy a körülményeinkkel együtt. Azonban amellett sem mehetünk el, hogy a pünkösd ünnepe közösségbe is von bennünket. Mindez, amit eddig hallottunk, nagyon jól hangzik az egyéni életünkre nézve. De a pünkösdöt szoktuk mondani az egyház születésnapjának is, tehát mégis van közösségi vonatkozása is. Gondoljunk el, hogy ha így kezdenénk el élni az életünket mindannyian, hogy a nem láthatóra tekintünk, hogy az Isten ígéreteiben bízunk, akkor mikre lenne képes a közösségünk? Így tehát ez az ige arra is hív minket, hogy amit megéltünk, abból forduljunk oda egymás felé. Olyan jó volt hallgatni a konfirmandusok bizonyságtételét, a bizonyságtételes alkalmon, amiből tegnap kapott is ízelítőt a gyülekezet az egyik testvérünkön keresztül. És úgy hallgatva ezeket a személyes hitvallásokat, azon gondolkodtam el, hogy nekem jó több mint 10 évvel ezelőtt kellett elmondanom a személyes hitvallásomat, vajon most mit mondanék el? Testvérek, fordulhatunk egymás felé, csak így a személyes hitvallásunkkal. Lehet, hogy egy kicsit furcsa beszélgetés lenne itt az előtérben az ebéd mellett. Szia, neked mi a személyes hitvallásod? De mégis azt a szemléletet szeretném ezzel átadni, hogy beszélhetünk arról, bátoríthatjuk egymást, ahogyan egyébként tesszük is, hogy az Isten mi mindent végez el az életünkben, mi mindent végez el rajtunk keresztül, és ennek az erejével fordulhatunk kifelé. És így biztonságos közösség is lehetünk, ahol van tere annak, hogy megéljük azt, ahogyan vezet a Szentlélek, ahol van tere annak, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ajándékokat ad a Szentlélek, és így szolgáljunk ne csak a gyülekezeti közösség felé, hanem kifelé, a tágabb környezetünk felé is. Így tehát, testvérek, összefoglalva igénk üzenetét, arról beszéltünk a mai délelőttön, hogyha onnan indítottunk, hogy mi az, ami körbevesz. És láthatjuk, hogyha Mózes életén keresztül, az apostolok életén keresztül, és a saját életünkön keresztül is azt látjuk, hogyha csak arra nézünk, ami a körülményeinkről szól, ami látható körülöttünk, akkor kétségbe esünk. Viszont Pünkösd ünnepe valami többre hív, arra hív minket, hogy éljünk meg egészen személyesen a Szentlélek Istennen keresztül az Úrral való találkozást. Egy kortárs német teológus ezt így fogalmazta meg, a Szentlélek gyümölcse az öröm és a boldogság a szenvedés tapasztalása ellenére. A szeretet, a csalódás és a gyűlölet tapasztalásának a dacára. Ezt a kiszélesített látószöget hirdeti számunkra a Pünkösd ünnepe. Ebben hív minket az Isten. Amen.
Gyertek, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy elvégeztetett. Köszönjük, hogy megszabadítottál bennünket. Köszönjük, hogy részesülhettünk a kegyelem látható jeleiben ezen az Isten tiszteleten. És köszönjük az igéjét is. Taníts meg látni a láthatatlant. Szentlélek Isten, így vezess bennünket a hétköznapokban, a családjainkban, a munkánkban. Könyörgünk, hogy Te maradj velünk, és újra és újra tölts el bennünket. Imádkozunk a környezetünkért, a gyülekezeti közösségünkért, a Te népedért világszerte. Tarts meg bennünket, hogy lehessünk só és világosság ebben a világban. Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.